Eurozóna.
Jó napot kívánok, itt Zentai Péter beszél. Ha valaki ma hallgatta reggel a miniszterelnök rádiós interjúját a közrádióban, vagy közvetetten, az megismerhette az európai leginkább szélsőjobbnak számító pártoknak az álláspontját, például az európai fehér keresztény embereket fenyegető halálos veszélyről, és általában egy mintáját adta mindannak, amit egyébként Nyugat-Európa nagy részén a miniszterelnökök soha nem mondanának ki a közvélemény előtt, nagy részük még nem is gondolna ilyeneket. Ez az egyik oldal. A másik oldal pedig, hogy ott ül az Európai Parlamentben az Európér oldalnál, a néppártban Magyar Péter. A telefonban viszont Magyari Péter, aki egy vezető újságíró, mégpedig hazánk szerintem legnívósabb online szellemi műhelyének, a Válasz Online-nak a publicistája. Szervusz, Péter!
Szervusz, köszönöm szépen!
Azt szeretném tőled megkérdezni, hogy te neked nincs olyan érzésed, hogy nem is tudja a magyar nép nagy része, hogy egy abszolút szélsőjobboldali országban élünk most már európai viszonylatban.
Valószínűleg ez nem világos valóban nagyon sokak számára, és aki nem figyeli nagyon alaposan a külföldi híreket, nem olvas külföldi újságokat, főleg sajtónyilatkozatokat, akkor talán nem is éli át, hogy külföldi füllel mennyire radikálisnak számít nagyon sokszor az, ami Magyarországon kormányzati politika.
Igen. És mindebből van-e olyan tanulság, hogy esetleg éppenséggel erről ti a Válasz Online-on nagyon érdekes beszélgetéseket folytattatok, és folytattál te személyesen kollégáittal, hogy ez a Magyar Péter, ez azért is lehet fontos, most függetlenül attól, hogy szimpatizálunk-e vele vagy sem, mert végül is ő nem csak magyar belpolitikában valami hatalom éhségért folyó, éhség vezette harc kapcsán fontos jelenség, hanem a magyar haza amolyan mérsékelt irányba való elvezetését képes lenne ellátni. Tehát én azt várom őtőle, hogyha valóban közel kerülhet a hatalomhoz, akkor ezt a rémálmot, ami potenciális rémálom, ezt felszámolja. Jól reménykedem-e abból a tudásból, amit te neked, amivel rendelkezéssel bírsz, hogy ez a dolog már kezd nemzetközi politikai küzdelemé is válni Magyar Péter és a kormány fő között?
Mindenképpen van egy ilyen jelentősége. Amikor Manfred Weber, a néppárt frakcióvezetője, és egyébként az Európai Néppárt, mint pártszövetség, annak is az elnöke Budapesten járt, és Magyar Péterrel tárgyalt, akkor a külsőségek úgy néznek ki, mint amit Orbán Viktor szokott berendezni, amikor nemzetközi vezetőkkel tárgyal. Tehát az, hogy a várban egy Pestre néző, Dunára néző teraszon mutatta Magyar Péter a kilátást Manfred Webernek, az pontosan erről szólt a szimbólumok vagy a képek nyelvén, hiszen ugyanebben a pozícióból, néhány méterrel arrébb, a Karmelita Kolostor teraszából Orbán Viktor ugyanígy szokta mutatni a külföldi vendégeknek Budapest szépségeit. Ezzel kifejezték azt, hogy úgymond Orbán lehetséges utódjának, kihívójának tekintik tulajdonképpen mind a ketten Magyar Pétert, és mindenképpen ma jelentősége. És még ez nagyon érdekes, hogy mondtál, hogy igen, egyrészt a Tisza párt az európai politizálásával elviheti valamennyire a középirányba a hivatalos magyar álláspontot. Két képviselő az azért elég sok, amennyi nekik jutott az Európai Parlamentben. Másik oldalon viszont az összmagyar politikát egy kicsit jobbra tolja. Tehát ő, az új képviselői, az gyakorlatilag a DK, MSZP, Momentum rovására tud elküldeni az Európai Parlamentbe, és az ő emberei a néppárthoz csatlakoznak, ami egyébként jobbra áll, mind az európai szocialistáktól, mind a liberálisoktól, ahol eddig ezek a magyar képviselők ültek. Tehát egyrészt miközben a Fideszhez képest nyilván középre viszi az ország politikai fókuszát az Európai Unión belül, a közben általában a magyar politikát meg egy kicsit jobbra tolta az ő megjelenése.
Igen, de a reál politikusként úgy kell néznünk ezt a helyzetet, hogy ez van. Az Európa szerte, a baloldal, a klasszikus baloldal nem tud sikeres lenni különböző okoknál fogva, viszont a világbéke és az európai szellemiség, ami békét hozott létre Európa népei között, annak a fenntartása igenis azt követeli meg, hogy ha nincs olyasfajta baloldal, ami reális hatalmat tud szerezni, akkor a mérsékelt jobboldalt kell választanunk. És most itt van ez a háború Ukrajna és Oroszország között, ami valójában egy háború a nyugati értékek ellen az oroszok részéről, és eme háborút gyakorlatilag a magyar kormányfő úgy fogja föl, hogy az oroszoknak van igazuk, az agresszornak van igazuk, még ha az ellenkezőt szoktam mondani is, de gyakorlatilag így van. Ebben a helyzetben a néppárti szellemiség az, ami meg tudja védeni Európát, és ebben van szerepe egy Magyar Péternek, akkor a jó oldalon van, nem? Legalábbis a mi szemszögünkből nézve.
Hát Igen. Tehát persze én nem problémaként jeleztem azt, hogy a néppárthoz való csatlakozásával a magyar politikai reprezentációt azt jobbra tolta. Ezt inkább egy ilyen érdekességként megállapítottam, hogy
igen.
Hogy a közép az most ilyen értelemben Magyarországon jobbra tolódott, és valóban az európai parlamenti választásnak is van egy ilyen tanulsága, leginkább ugye a zöldek gyengültek meg a baloldalon, illetve némiképpen a liberálisok.
És a szociáldemokraták is tulajdonképpen.
Valamennyire igen, de az ő veszteségük azért nem annyira drámai, tehát ők azért nagyjából tartják magukat, továbbra is a második
legerősebb frakció az övé. Igen. De most itt van nekünk ez a magyar miniszterelnök, aki Németországban tartózkodik, és onnan ad interjút, és ott gyakorlatilag a beszélgetés során egy szabályos németellenességgel lép föl. A németellenesség ma nem náci ellenességet jelent, hanem egy kimondottan egy progresszió ellenességnek a szimbóluma. Tehát azt a fajta Európát utasítja vissza szélső jobb oldalról, amely képes arra, hogy mondjuk a válogatottjának a csapatkapitánya egy török legyen, és ebből nem csinálnak kabinetkérdést, mert németnek fogadják el. De az ő fejében az van, hogy itt az európai fehér keresztény emberek védelméről van szó, és Németország megszűnt Németországnak lenni, vagyis az a Németország az ő számára az a régi karcsörtető revansi, vagy így vagy úgy, de az a nacionalista Németország, ami a legrosszabb nacionalizmus tudta magából kitermelni. Hát ez nem egy magyar nemzeti dráma, hogy a mi miniszterelnökünk a Németországnak a szemére veti, hogy nem elég német?
Ez mindenképpen izgalmas kérdés, és izgalmas lesz látni majd a német reakciókat erre. Közben nyilván abból is kiindul a miniszterelnök, hogy a mostani német kormánykoalícióval ugye soha nem volt jó a viszonya, mert a mostani német kormány megalakulásakor elég kemény nyilatkozatok jöttek Berlin felől és Budapest felé, és viszont is. És hát valószínűleg abban is bízik Orbán Viktor, hogy azért a mostani EP választáson a németek nagy része jobbra szavazott. 30%-ot kapott az ellenzékben, 16-ot az AfD, és még van néhány kisebb párt, amelyik szintén szerzett EP mandátumot, ott alacsonyabb a küszöbb, mint nálunk, és azok is jellemzően inkább a jobb oldal felől érkeztek be a német politikába. Szóval az sem kizárt, hogy előkészíti a terepet egy várható jobbos fordulatra, hogy a háta akkor jobb lesz a viszony az akkori német kormánnyal, és így, mint egy ilyen gesztusokat is tesz feléjük.
Igen, de ugyebár Németországban az, amit jobbra tolódásnak nevezünk, az tulajdonképpen a néppárt megerősödését jelenti, mert a CDU is, meg a CSU is úgymond háborúpárti a magyar szóhasználatban, még ha nem rájuk értelmezik, hanem általában mindenkire, aki néppárti, kivéve azok RMDSZ képviselők, meg magyar kereszténydemokraták, de a néppártnak a vezérét egyenesen a legélesebben vádolja minden bűn elkövetésével ebben az interjúban. És ki nem mondva, gyakorlatilag azt, amelyik a néppárt, amiért harcol a néppárt, tudnélik az oroszoknak a új imperializmusa ellen, azt pedig ki nem mondva védelmezi. Mi a véleményed arról, hogy most Oroszországgal szemben a németek, az amerikaiak és az angliolok és a franciák egyre nagyobb katonai lehetőségeket akarnak biztosítani az ukránok számára, és ehhez támogatást nyújtanak. Ez egyenes út szerinted Orbáni megfogalmazás szerint a háború eszkalálódásához, vagy ez inkább elrettenti az oroszokat? Mi a te tipped?
Bárcsak ezt magabiztosan tudnám. Az első orosz reakció, ugye magát a Putyin elnöktől jött, aki most éppen ázsiai túrán vesz részt, és azt mondta, hogy hát akkor meg kell változtatni a jelenleg érvényben lévő orosz nukleáris doktrinát. Tehát gyakorlatilag ugyanazzal fenyeget, mint a háború eleje óta, hogy itt atomcsapással fog visszavágni, ami eddig egyébként egy teljesen üres fenyegetőzésnek tűnt. Az elején nagyon tartottak ettől a nyugatiak, az újabb nyugati kommentárok, amerikai kormánytisztviselők nyilatkozata egyre kevésbé veszik ezt a lehetőséget komolyan. Az biztos, hogy az ukránoknak arra nagyon nagy szükségük van, hogy folyamatosan kapjanak fegyvereket, illetve nagyon nagy szükségük volt arra a legfrissebb amerikai bejelentés, ami alapján engedélyt kaptak arra, hogy Oroszország területén is csapásokat mérjenek az orosz hadsereg támadó alakulataira, ne csak Ukrajnán belül, a nyugati fegyverekkel is. Ez mindenképpen egy nagyon fontos újdonság és egy friss változás. Enélkül gyakorlatilag nem lenne esélye az ukránnak tartani magukat.
Igen, na most úgy látod-e, hogy erre a magyar és az orosz, meg a többi azon az oldalon lévő politikai centrum tud-e rugalmasan reagálni, megteheti-e, hogy ilyen körülmények között ne fokozza az agressziót, illetőleg ne fokozza azt a retorikát, ami a nyugat ellenes. A magyar részről én azt vélem kihallani a miniszterelnök beszédéből, hogy ő nem akar vereséget szenvedni Európában. Tehát ő mindenképpen dűlőre akarja vinni, hogy akkor csak azért is most megbosszulom a nyugatnak a dolgait, és az oroszok egyre vészesebb, egyre öngyilkosabb politikája mellé tud állni. Tehát hazánk tényleg belekerülhet valamiféle háborúba, de nem a nyugatiak miatt, hanem az Orbánék miatt. Én ennek látom egy pici növekvő valószínűségét. Te hogy látod?
Nagyon rosszul hangzik. Rövésztően. Én picit szoktam abba bízni, hogy a Orbán tavalyi és a valóságos politikája között még mindig nagyobb a szakadék, mint azt gondolni lehetne talán. Tehát miközben valóban rendkívül aggasztozókat szokott mondani, ma is elmondta, hogy szerint Oroszország nem fogja, nem veszhet ebben a háborúban annyira erős. Tehát van egy ilyen Oroszország iránti rajongás.
Valamilyen mítosz.
Igen, ez igaz. De közben, ha megnézzük, hogy mit csinál a magyar kormány az különböző európai testületekben. Én tisztán emlékszem, hogy Szijjártó Péter külügyminiszter az elmúlt két évben nem volt olyan hónap, hogy nem mondta volna el azt, hogy az orosz gázra soha semmilyen szankciót a magyar kormány nem fog megszavazni. Soha semmiképp. Ehhez képest...
Megszavazta.
Akkor előtte elmondták azt nagyon sokszor, hogy Márcs Ütte, holland miniszterelnök, még őrzügyvő miniszterelnök már sokáig, nem lehet a NATO főtitkára, mert olyan csúnyán beszélt a magyarokról.
Igen.
És az idő, múlt héten, vagy mikor, ezen a héten, Orbán Viktor leült vele beszélgetni Brüsszelbe, és az állta fel, hogy jó, a magyar kormány is őt támogatja, hogy NATO főtitkár lehessen. Tehát én azt érzem, hogy amikor az Orbán ugye tavaly decemberben a külügyi intézet 50. születésnapi ünnepségén azt mondta, hogy neki az a taktikája, hogy mindig mond valami elképesztő a radikálisat, hogy felsópolja az árat, amiben alkudni lehet később, akkor kivételesen igazat mondott. Tehát, hogy itt van egy elképesztően idegesítő és retorikailag nyugaton mindenütt vállalhatatlan magyar beszédstílus, amiből aztán, hogyha kell, akkor mindig visszakozik.
Igen. Én nem tudom, hogy egyetértesz-e vagy sem, és lehet, hogy én direkt nem inkább szeretem hiszterizálni a dolgokat. Én azt merném gondolni, hogy a Trumpra való várakozás az nagyon erős ebben a magyar miniszterelnökben. A másik, hogy ő nagyon el van kapatva Magyarországnak a totális ura, és ugyanakkor mindent meg tud engedni magának, úgy érzi, és a mostani problémát az okozza, amit úgy hívunk, hogy Magyar Péter. Mert a Magyar Péter jelenség megjelent a nemzetközi szinten. Ő egyedül képviselte a magyaroknak, úgymond, mi többes szám első szerben, mi magyarok, így szokott beszélni. Tehát ott van 7 darab olyan ember, aki pontosan az antitézisét fogja adni, és ráadásul az ő legfőbb ellenségeinél, akiket cserben hagyott, a néppártnál ül. Tehát a Magyar Péter kezébe azáltal, hogy bekerült az Európai Parlamentbe és az európai politikai forgalomba, úgy gondolom, hogy a legrosszabbat képes ez a dényállás kihozni az Orbánból. Nincs neki útja a közép felé. Ezt akarom mondani.
Ez így van. Ez valóban így van, és ami számára leginkább aggasztó lehet, hogy egyelőre úgy tűnik, hogy nem feltétlenül van útja a középtől
jobbra sem.
Kicsit jobbra álló terület. És szerintem nagyon úgy tűnik, hogy nem sikerül csatlakozni a Fidesznek a konzervatívok frakciójához, pedig ez volt a mesterterv választás előtt. Ez a Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, ez a Kaczynski féle lengyel jog és igazságosság pártok által dominált frakció az Európai Parlamentben, ami egyébként 2014-ig a néppárton belül volt egy ilyen platform. Tehát itt van egy közös gyökér. Tehát igen, tehát, hogy egyelőre oda se tud bejutni, ez az igazán drámai szerintem az ő szempontjából, meg a fideszesek szempontjából. És hát meglátjuk, hogy a Identitás és Demokrácia csoporthoz, a még annál is széljön csoporthoz csatlakoznak-e, belépnek-e. Itt nagy kérdés az, hogy tényleg megnyerik-e a választás Franciaországban Le Penék. Amennyiben a nyári előrehozott francia választás megnyerik, akkor az a frakció is egy komolyabban vehető csapat lesz, hiszen annak lesz egy olyan nagyon fontos tagja, amelyik akár a francia kormányt is adhatja. Hát meglátjuk. A legújabb hírek arról, hogy a francia választásra készülve a teljes baloldal teljes összefogással készül, ez akár meglepetést is hozhat.
Igen. Egy szót még, vagy egy percet még Amerikáról beszél, hogy te véleményed szerint ez az Amerika alkalmas arra, hogy Európa kiváló partnere legyen, akármelyik elnök előtt is fog győzni a novemberben kis marginnal, vagyis pici különbséggel. Amerika nem egy hosszú-hosszú kulturális, netán más, még súlyosabb belső háború felei halad?
Egyrészt igen, amit mondasz, abszolút igaz, hogy ez egy Amerika egyrészt önmagával is el lesz foglalva, mert ezt kezelni kell egyre nagyobb megosztottságot. Másrészt pedig az nagyon jól látszik, hogy akármilyen kormány is volt az elmúlt 15-20 évben Amerikában, tehát már az Obama kormány is elkezdett úgymond elfordulni Európától. Nem volt már annyira érdekes nekik a Csendes-óceán térsége, Kína, az a, most az a pontja a világnak, ami jobban foglalkoztatja őket, és miközben Európa azért alapvetően az amerikai hadsereg védelmére szorul, vagy hát a második világháború utáni világrend úgy lett kialakítva. Szóval innentől kezdve akárki is nyeri az amerikai elnökválasztást, gyorsabban vagy lassabban, de megindul szerintem egy kettéválása ennek a szövetségnek. Nyilván ez nem lesz radikális, és nem fordul ellenségeskedésbe, de hát az is már most jól látszik, hogy a kínai kereskedelemmel kapcsolatos álláspontja mennyire más Brüsszelnek, mint Washingtonnak.
Hát most egy olyan időszak következik, ahol Európának felnőttként önmagára kell támaszkodnia, és Európa pedig éppenséggel nem mutatja még egyelőre az egység jeleit, különösen Ukrajna ügyében vannak problémák, és egy csomó belső belpolitikai helyzet vált különbözőség mutatja, hogy nem lehetünk elégedettek. Ezt a beszélgetést nem tudjuk optimistán zárni egyelőre, de folytatjuk a későbbiekben. Köszönöm Magyari Péter kollégának a válaszon online vezető munkatársának, hogy velünk volt. Szervusz, minden jót!
Nagyon szépen köszönöm!
RMDS fontos szerepet játszik most magyar szempontból, mindig is nagyon fontos szerepet játszott. Az egykori alapító elnök, vagyis az alapító elnök, egykori elnök Markó Béla telefonban. Üdvözlöm Önt, elnök úr, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, én is üdvözlöm a rádió hallgatókat.
Picit tudott csak behallgatni az előző beszélgetésben. Én arra próbáltam célozni, erőteljesebben a beszélgető partnerem igyekezett lenyugtatni, hogy ez a magyar miniszterelnök, ez nem képes már középre tájolódni, ő megy mindig csak szélsőbb és szélsőbb irányokba, de ugyanakkor mintha az RMDS egy jó segítőtársa lenne Orbán Viktornak. Én nem tudom, ez ön számára érthető, hogy ennyire elment Orbán szolgálatába nemzetközi szinteken az RMDS, és hogy Románia belső helyzetét tekintve ezzel nem szigeteli-e el magát az RMDS? Nem tudom, hogy világos-e a kérdésem.
Világos a kérdés, és hát a válaszom is lehetne nagyon rövid, vagyis, hogy érteni értem, hogy mi történik, de nem értem meg. Természetesen. Arra mondom, hogy értem, hogy nyilvánvalóan az RMDS mindig is rá volt, és rá van utalva természetesen arra, hogy minél jobb kapcsolatot tartson fönn a mindenkori magyarországi kormánnyal, hiszen egyrészt 1990-től kezdődően valójában szükségünk volt a Magyarország nemzetközi támogatására, tehát a politikai támogatásra, Brüsszelben, Washingtonban, a szomszédokkal való kapcsolatban, a mi esetünkben nyilván fontos volt, hogy Románia és Magyarország milyen viszonyban volt, és hát ehhez még hozzáadódik az is, hogy azért mindig is támogatta, ismétlem, a mindenkori magyar kormány, nem ugyanolyan mértékben, természetesen a határon túli magyar közösségek kulturális vagy oktatási intézményeit is a maga módján. Tehát az rendben van, és én magam is, amikor döntéshelyzetben voltam, ezt mondtam, ezt szorgalmaztam, hogy minél jobb kapcsolatot kell fenntartani a magyar kormánnyal, attól függetlenül, hogy éppen milyen ideológiájú pártok kormányozzák Magyarországot. Viszont mindahányszor elmondtam azt is, hogy ugyanakkor meg kell próbálni érvényesíteni az egyéni közelség elvét, tehát nem az egyéni távolság, az egyenlő közelség elvét, tehát nem az egyenlő távolságot, hanem az egyenlő közelséget kellene megőrizni, vagyis ugyanúgy kapcsolatban maradni az ellenzéki pártokkal is, mint azokkal, akik éppen kormányon vannak. Most pedig, amit én magam is hát rendkívül nehezményezek, az, hogy gyakorlatilag RMDSZ-es kollégáim is hát egy oldalú módon csak is a magyar kormánnyal, a magyar kormány párttal tartanak kapcsolatot, és át is veszik nagyon sokszor ennek a magyar kormánynak a retorikáját, ami nem mindig esik egybe szerintem a mi érdekeinkkel, és hát, hogy is mondjam, meglehetősen enyhén fogalmazok, amikor azt mondom, hogy nem esik egybe a mi érdekeinkkel. Tudnék egy több példát is fölhozni. Most, amiről szó van, ugye, hogy milyen irányba mozdul Európa, vagy egyáltalán hol helyezkedik el a közeljövőben Európa és az Európai Unió a globuson, tehát az egész bolygón, úgymond, nekünk szerintem nem érdekünk az, amit ebben a pillanatban a magyar kormány nagyon erőteljesen hirdet, hogy hát a nemzetállamok Európáját kell valami módon propagálni, egyfajta szuverenista ideológiát kell érvényesíteni. Hát, hogy más szóval, hogy az Európai Unió legyen, ne is, hogy maradjon, hanem legyen még inkább a nemzetállamok laza szövetsége egy meglehetősen esetleg gazdasági központú együttműködésben, és senki se szóljon bele a másik dolgába. Ez így szépen hangzik, csak végig kell gondolni, hogy mi történik akkor, ha például nem csak Magyarország, hanem Románia is ugyanezt az ideológiát hirdeti majd. Meg akkor mi vajon hol leszünk és hol tudunk elhelyezkedni egy ilyen ismét elszigetelődő európai világban. Tehát az, hogy jó a kapcsolat és szoros a kapcsolat a magyar kormánya, az teljesen természetes. De ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy szabadna feladnunk az önállóságunkat.
Igen, ez komoly tudósi megközelítés. A formai, amin én fönn szoktam adni, hogy hallják magyar nemzettársaink Romániában, Erdélyben, Székelyföldön ezt a retorikát, hogy a néppárt, az Európai Néppárt háborúpárti, és hogy az a fő ellenségünk. Ugyanakkor az RMDSZ ebben a bizonyos néppártban minden további nélkül bent van, de most, csak most, először, mert azt mondták Budapestről nyilván, hogy ha belép oda ez a Magyar Péter jelezte, vagy neve által szimbolizált csoport, akkor azonnal le kell szavazni ezt. Tehát olyan az egész, mint hogy ha a budapesti diktátumok alapján csinálnának mindent. Ez már nem egy független erőnek tűnik, legalábbis az én számomra, és sok Magyarországon élő polgár számára ez röhely szinte, hogy most hirtelen elfogadják, hogy háborúpárti az, ahol ők simán nagyon jól éltek az RMDSZ képviselők.
Hát én nagyon remélem, hogy ez nem diktátum volt, tehát hogy nem...
Ugye, ez maguktól találták ki,
De akkor is rossz döntés volt, az én véleményem szerint is. hiszen ha már az érdekekről szélünk, nekünk megint csak az az érdekünk, hogy ne csak a mi két képviselőnk legyen ott az Európai Néppártban, hanem legyen minél több magyar képviselő, igen, akik például a mi sajátos céljainkat is tudják támogatni. Ugyanis mi azért vagyunk ott többek közt, hogy például befolyásoljuk az Európai Uniónak
kisebbségi
közösségekről, az etnikai problémákról való gondolkodását. Tehát én azt ismétlen rossz döntésnek tartom, hogy a miénkről nem szavazták meg a Tiszának az Európai Néppártban való tapságát.
Hát az
érdekünk, hogy minél több magyar legyen ott. Másrészt pedig, ha már a néppártban való jelenlétünkről beszélünk, akkor el kell mondanom, hogy ha valaki szinte őstagja az Európai Néppártnak, mármint az elmúlt évtizedekre visszanézve, az akkor az RMDS, hiszen az RMDS 1993. szeptemberében lett éppen Budapesten egyébként a néppárt egyik elődjének, mert két fontos elődje volt a néppártnak, az Európai Demokrata Unió, amely hát konzervatív néppártok szövetsége volt, és az EUCD, tehát a Kereszténydemokrata Unió, és mi az EDU-nak, vagyis az Európai Konzervatív Uniónak lettünk a tagjai 1993-ban, és attól kezdődően ott vagyunk, ezek összeolvadtak, ez a két szövetség, így jött létre az Európai Néppárt, és ott vagyunk azóta is. Meg kell mondanom egyébként, hogy nyilván ideológiailag a programunknak bizonyos pontjai közel állnak a néppárthoz. Tehát vannak konzervatív elemei, és voltak az RMDS programjának. De alapvetően egyébként sohasem állítottuk azt, hogy mi ideológiailag egyetlen iránynak vagyunk elkötelezettek. Abban az esetben, hogy az RMDS minden magyart megpróbál képviselni Erdélyben, abban az esetben ismét nem nekünk az RMDS-en belül kell tartani minden tisztességes ideológiát, baloldalit is, és jobboldalit is. Ez ugyanaz, mint amit az előbb mondtam arról, hogy Magyarországon is hogy kellene nekünk adott esetben.
Igen. De ugyanakkor önök a romániai belpolitikának fontos szereplői voltak, maradnak és mindig is lesznek, remélem. Ebben a tekintetben kérdezem, az, amit most csinál az RMDS Európában, konkrétan az Európai Parlamentben, amit én nehezményezek és ön is nehezményez, az vajon Romániában, az összromán özvélemény körében, mert biztos, hogy vannak román nemzetiségű etnikumhoz tartozó szavazói is. És egyáltalán, hogy jön ki ebből Románián belül, és hogy jön ki Románia, mint egy nyugati, megbízható bástya szerepben lévő ország, mert az, ehhez is tudna esetleg egy-két mondatot szólni, hogy az RMDS, mint egy orosz barát kormánynak a legjobb barátja Romániában.
Hát, ami az Európai Unióban történik, az Európai Parlamentben például ez a frakciótagságról való szavazás, az végül is egy szimbolikus szavazás volt, tehát nyilvánvaló, hogy nem a mi két képviselőnk szavazatán múlt az, hogy akkor Magyar Péterék bekerülnek, vagy nem kerülnek be a frakcióba. Ami a háborús retorikát illeti, mind mostanáig az RMDS az az igazság, hogy azért óvatos volt ebben, és hát minden alkalommal azért hangsúlyozták az RMDS-es kollégák, hogy itt agresszióról van szó, és az agresszióval nem lehet egyetérteni. Tehát pontosan azért, mert itt a román álláspont és a romániai álláspont teljesen szembe került a magyarországi, vagy legalábbis a magyar kormány állásponttal, és ezt az RMDS is érzékelte. Tehát azért nem esett egybe, ismétlem, a háborús retorikáról beszélek, az RMDSZ álláspontja, a magyarországi álláspontja, mint ahogy sajnos a kampányban is egyébként az RMDSZ-es kollégáim eléggé használták azt az EU ellenes és Európa ellenes retorikát, ugye, ami magyar kormány oldalon is használatos. Viszont abban igaza van, hogy nem is olyan hosszú távon esetleg, itt azért választani kell. Tehát már is van ugye egy dilemma, hogy Románia egyetért az általános EU állásponttal is. Egyértelműen Európai Unió párti, meg egyértelműen az a véleménye, hogy támogatni kell az ukránokat ebben a háborúban, miközben ugye Magyarországon nem ezt halljuk. Tehát előbb-utóbb ez az olló még inkább szétnyílhat, tehát amennyiben ez így folytatódik, és akkor az RMDSZ valóban szembe kerülhet nem a román nacionalistákkal, mert az mindig van a román közéletben is nacionalizmus, ezzel mindig ütközni kell, hanem szembe kerülhet a többségi román állásponttal. Ez még nem következett be, de ismétlem, ennek a kockázata már is látszik, és hogyha így folytatódik, akkor nem kell olyan sokat várni, erre nyilván nem várunk rá, persze.
Most a számunkra, hogy fontos romániai magyarságot egy picit félretéve, egész Romániát tekintve, ön személy szerint hogy látja, hogy tulajdonképpen az ügyesnek tűnő romániai fővonalbeli nemzetközi politika az egy népszerű dolog Romániában, és lehet azzal is szavazatokat nyernie a fővonalnak, hogy Romániát olyan sztárolt országként tartja, látjuk legalábbis nyugati szempontból. Amerikában egy rossz szót nem írnak Romániáról, Nyugat-Európában is csak jókat olvasni róla, és állítólag a gazdasági, pénzügyi általános adatok is egy nagyon komoly romániai fejlődést jeleznek. Tehát ön ezzel egyetért, vagy inkább itt egy ügyeskedésről van szó, hogy ők tudják, hogyan kell mindenütt a másoknak a fenekét nyalni, mármint hogy a romániai fővonal, vagy pedig ez egy komoly dolog?
Tehát voltak azért az elmúlt évtizedekben olyan pillanatok, amikor úgy láttam, hogy Románia túlságosan igazodik például akár az amerikai állásponthoz, akár az Európai Uniós állásponthoz, és mivel egyébként siettünk is minél hamarabb bekerülni az Európai Unióba, jó néhány esetben nem is tárgyaltak szerintem igazán jól azok, akik kitárgyalták a belépési szerződést. Viszont alapvetően egyetértek azzal, hogy sürgős volt az integráció, hogy nem volt más út, mint belépni az Európai Unióba, és azzal is egyetértek, hogy Románia igyekezett minél jobb viszonyba kerülni egyébként nem csak Brüsszellel, hanem Washingtonnal is. Meg kell mondanom, hogy a térségben az egyik ország, amelyre a legnagyobb befolyással van Washington, az Románia. Egyébként ennek ugye vannak másfajta katonai szempontjai is, tehát Románia stratégiailag rendkívül fontos.
De ez tetszik a román közvélemény
nagy... Akárcsak Lengyelország.
Igen. Ez, a Lengyelországban tudom, hogy tetszik a közvélemény nagy részének ez, de a Romániában, ugye Magyarországon attól válik büszke egy magyar, hogy mi nem érdekel bennünket Amerika, nem akarjuk, hogy az amerikaiak szeressenek bennünket, nem a nyugatiaknak akarunk megfelelni, csak a magyaroknak. Ott is van olyan retorika, hogy mi nekünk csak a románok fontosak, csak román lenni a lakói lényegesek, és lecsináljuk Amerikát meg Nyugatot, vagy pedig ők erre büszkék? Erre lennék még kíváncsi az ön megítélése szerint.
Nem állítanám azt, hogy büszkén kijelentik nap mint nap, hogy akkor milyen jó, hogy jó viszonyban van Románia Amerikával, úgymond, vagy pedig az Európai Unióval, de az EU ellenes, esetleg Washington ellenes álláspont az kisebbségi. Igazság szerint mindig kisebbségi volt, tehát az érdekes, hogy 90-es években és a 2000-es évek erején voltak nagyon erős, nem többségi, de nagyon erős román nacionalista pártok, azok sem akartak vagy mertek igazán szembefordulni ezzel az integrációs szándékkal. Tehát még ők sem igazán használtak Amerika ellenes vagy Nyugat ellenes retorikát. Van ilyen a közéletben, ugye most is nemrég néhány évvel ezelőtt megjelent hirtelen szinte a semmiből egy ilyen a románok egyesüléséért nevű szövetség.
Az de ez egy kisebbségi dolog, igaz?
Betű szó. Hát egy kisebbségi, de azért most 14-15% körül kaptak a választásokon, és az Európai Parlamentbe 6 képviselőt fognak küldeni, míg van egy másik is nacionalista alakulat, annak is lesz két képviselője. Ez a 33-ból, mert Romániának ennyi van, ez elég sok, de az is látszik, hogy igyekeznek őket visszaszorítani az úgynevezett fősodornak, tehát a mainstreamnek a pártjai, a szociáldemokrata párt és a liberális párt, tehát nem engednek utat ennek a retorikának. Tehát ez bárhol lehetséges, és végül is a nacionalizmus az bárhol felerősíthető, ugye a nemzeti büszkeség, milyen jó, hogy magyarnak születtünk, milyen jó, mondják ők, hogy románnak születtek, és így tovább. Ez mindig a mindenkori politikai elitnek a felelőssége, de a román külpolitika nagyon jól érzékeli, hogy mit és meddig szabad utána engedni az ilyesminek, és hát nincs mit tennem, azt kell mondanom, hogy erre van történelmi tapasztalatunk, hogy kellene, hogy legyen történelmi tapasztalatunk, hogy az elmúlt 100 évben mit hozott a konyhára Romániának ez a fajta külpolitika, és föltehetjük a kérdést, hogy nekünk hozott-e valamit a konyhára ez a külpolitika, amelyet most is úgy látszik, hogy a magyar többség rajong. Nem.
Markó Béla, az RMDS egykori elnöke, az alapító elnöke. Köszönöm önnek a beszélgetést, a viszonthallásra.
Én is köszönöm, viszonthallásra.
Elgondolkodtam reggel, amikor a miniszterelnököt hallgattam a rádióban, hogy azt szokták mondani, hogy az ilyen rendkívül szélsőséges hangvételű szövegek nagyon jól csengenek a magyar vidéken, a magyar kisvárosok polgárai körében. És akkor ezenbe jutott Márki-Zay Péter, a hódmezővásárhelyi polgármester, aki sikeresen, nagyon sikeresen szerepel, még akkor is, hogyha országosan általában rossz hírét keltik történetileg is, meg aktuálisan is, de ön aztán végképp itt van a vonalban, Márki-Zay Péter, ugye? Jó napot kívánok!
Igen, jó napot kívánok!
Szóval, és arra vagyok kíváncsi, hogy amikor beszélget a városban polgárokkal, akkor ők hallgatják-e a miniszterelnöket a Kossuth Rádión, azt szokták mondani, hogy azok van a kisvárosokban, mindig a közepes városainkban a Kossuth Rádiót hallgatják, és azok hogyan rezonálnak? Ők is miközben önre szavaznak, tényleg beveszik ezeket a hihetetlenül szélső nacionalista szövegeket?
Hát őszintén szóval most én persze ismerünk olyat, aki igen, nagyon sokat ismerek olyat, aki régen. Személy szerint olyat, aki reggelente hallgatja Orbán Viktort, én nem ismerek, de biztos, hogy sokan hallgatják Vásárhelyen is. Nem szoktak vele dicsekedni, hogyha így is van. Sajnos olyan árok van a politikai oldalak között, hogy már az is ritkaságszámba megy, akad, de ritkaságszámba megy, hogy valaki fideszesként beszélgessen egy ellenzékivel politikai kérdésekről. Nyilván polgármestereként nekem azért van ebben szerencsém, de nyilván egy demokratikus, tisztességes országban még ennél is sokkal többet lehetne ilyenekről beszélgetni.
Az ön potenciális miniszterelnöki karrierjének végeredményben, ahogy olvasni utólagosan, azt tett keresztbe, hogy ön azt mondta, hogy ön a NATO tagjaként azt akarja csinálni, ha ön lenne a miniszterelnök, ami a NATO közösen elhatároz. Erre önnek ön megkapta a magáét, és mind a mai napig gyakorlatilag ugyanezt az ön elleni retorikát viszik végig. Holott ma, ha én büszke magyar akarnék lenni, és akkor én a magam részéről azt mondanám, hogy most kell magyarként helytállni a nemzetközi porondon, és maximálisan támogatni egy agresszió esetében a NATO-nak a többi államát. Erre most azt látjuk, hogy a magyar nép még mindig milyen vevő a nagy része arra, hogy attól vagyunk igazán magyarok, hogyha hát tulajdonképpen de facto az agresszor mellett vagyunk. Ön hogy dolgozta föl ezt a múltját, és érez-e valami fajta olyasmit, hogy ön jól tette annak idején 2022-ben, hogy kiállt a NATO maximális szolidaritási politikája mellett?
Hát ugye több kérdés is komolyan érintett ebben. Ugye az első az valóban az, hogy a NATO-nak mi a politikája és Magyarország NATO tagságából mi adódik. A másik az konkrétan az ukrán háborúnak a kérdésköre és a választás, és nyilván ehhez kapcsolatban a harmadik, ez a propaganda. Hát kezdjük az elsővel, tehát Orbán Viktort nagyon látványosan soha nem zavarta az, hogy mi a valóság, illetve mi a nemzeti érdek, vagy mit csinál ő saját maga, és hogy az embereknek mit mond. Tehát ez a klasszikus mondás, ami annak idején volt, hogy ne azt nézzék, hogy mit mondok, hanem azt, hogy mit csinálok. Ugye ezt mondta a külföld képviselőinek egy alkalommal. Ez azóta is igaz. Ugye itt Arthur Finkelstein nevű egyébként meleg házasságban élő zsidó ember volt a politikai tanácsadója Orbánnak, a politikai kommunikációnak.
Egy pillanat, miért tartja fontosnak, hogy elmondja, hogy meleg és zsidó volt ez?
Most mondom el, hogy
ja, jó, akkor jó.
Tehát ez az Arthur Finkelstein és a George Birnbaum nevű kollégája, ugye az utóbbi még életben van, és együtt dolgoznak Orbánékkal. Lánci András még egy közös céget is alapított velük Londonban politikai tanácsadásra. Szóval ez a homoszexuális zsidó ember, ez rendszeresen végzett antiszemita, homofób kampányokat a megbízóinak. Tehát, hogy valaki annyira a saját értékrendjével is hajlandó szembe menni, hogy meleg zsidó emberként homofób, antiszemita kampányokat is levezényel az ügyfeleinek üzleti érdekből, na ez jellemzi Orbán Viktort. Hogy itt abszolút nem érdekli, hogyha ő azt látja, ő itt átengedett Magyarországon legalább 1 millió illegális migránst 15-16-ban. Aztán azt látta, hogy ez egy óriási fegyver az ő politikai eszköztárában, és lehet, hogy már az a Finkelsteinnek volt az ötlete, hogy a migránsoktól való rettegés, különösen azon a részen, ahol soha nem láttak egy migráns sem, ott rettegnek a legjobban a migránsoktól, és hogy erre egy karriert föl lehet építeni, egy választást meg lehet nyerni vele, és akkor elkezdett migráns betelepítéssel vádolni minden ellenfelét. Miközben migránsokat kizárólag Magyarországra, Magyarország elmúlt, nem tudom, 10 éves történelmébe csak és kizárólag Orbán Viktor hozott be migránsokat, óriási számban, milliós számban illegális migránsokat is beengedett a határon, és be is telepített migránsokat, legálisan is, illegálisan is, terroristákat is, bűnözőket is.
A letelepedési kötvényüzlet keretében.
Oroszoknak adott ki, hát az Unióban igen, rendszeresen fognak el bűnözőket, és kiderül, hogy magyar vízummal jöttek be az Unióba orosz bűnözők. Erről sajtó szokszor beszámolt, csak persze a Fidesz sajtó nem. Igen, a letelepedési kötvényüzlettel köröző terroristákat is hoztak be az Unióba Magyarországra, és a többi. Tehát azért mondom, hogy és ő ennek ellenére a lakosság nagy többsége számára egyedül Magyarországot a migrációtól Orbán Viktor védi meg. Hát ennél távolabb nem is lehetne a valósága az Orbán által mondottaktól. A háború egy ugyanilyen aljas húzás volt a részükről. Természetes, hogy mindenki retteg a háborútól, hogy az emberek nem gondolják végig, hogy a nem is katona kötles korú vagy kiképzésben soha nem részesült, sorkatona soha nem volt, nem lehet berángatni, és a többi, nincs is sorkatonaság Magyarországon, hogy attól rettegtek 22-ben egyébként ellenzéki gondolkodású beállítottságú emberek is, hogyha mi kerültünk volna kormányra, akkor mi elvittük volna a gyerekeinket meghalni Ukrajnába. Tehát ez egy abszolút képtelenség, de Orbán és a propaganda gépezete még ezt is el tudta hitetni az emberekkel.
Tehát, igen, hogy ez világos, csak önt is féltem most. Higgye el, hogy amit ön mondott most a Finkelstein kapcsán, és azt akarta mondani, hogy az Orbán ilyen, mégis a Finkelsteinre helyezte a hangsúlyt, és a Finkelsteinről elmondta, hogy zsidó és homoszexuális. Érthető, hogy lehet, hogy egy zsidó meg egy homoszexuális antiszemita soros ellene tipikusan van, egyetértek, de mégis mintha őt mutatná meg, amit elmondott most ebben a beszélgetésben, mint hogyha egy zsidó homoszexuális állna a háttérben, és annak a parancsait teljesíti az Orbán. Nem, így lehetett
Orbán
értelmezni.
Orbán egy ilyen gátlástalan embert vett föl a kommunikációs tanácsadójának, és ő maga is pontosan ilyen gátlástalan.
Ezt akartam mondani.
Migránsokat telepítés, migránsbetelepítéssel vádol másokat, és háborúpártisággal vádol másokat, és ő az egyetlen, aki Csádba teljesen fölöslegesen orosz érdekből, vagy orosz üzleti érdekből magyar fiatalokat visz meghalni saját fiának közreműködésével. Tehát azért mondom, hogy a leggátlástalanabb hazugságok megyünk keresztül. És akkor ezzel lezárhatjuk ezt a kérdéskört, mert azt akartam mondani, hogy ennek van két másik aspektus.
És pedig igen?
A NATO az egyik, ami egy nagyon fontos kérdés. Magyarországnak a 2022-es honvédelmi minisztere, Benkő miniszter úr, elmondta nagy nyilvánosság előtt, újságíró kérdése válaszolva, hogy mi képtelenek lennénk megvédeni magunkat egy orosz agressziótól. A fideszes hadügyminiszter mondta ezt, hogyha Oroszország ideérne Záhonyhoz, mondjuk lerohanva Ukrajnát, utána mi nem tudnánk magunkat megvédeni egy vérszomjas, háborús bűnös Putyintól és hadseregétől. Nem hiszem, hogy épeszű emberben ez valaha is kérdéses lett volna, de ezt egy fideszes miniszter is kimondta, és erre ő azt mondta, hogy csak a NATO véd meg bennünket. Tehát a legfontosabb az, hogy aki a NATO-val szembefordul, aki a NATO-t elárulja, az magyar hazáruló. Ugyanis a magyar hazát kizárólag a NATO segítségével tudjuk megvédeni. Tehát a NATO-ról csak a legnagyobb dicsérettel és egyetértéssel szabad beszélni egy magyar hazafinak. Aki ezzel szembe helyezkedik, az mindannyiunk egzisztenciáját kockáztatja. Ezt szeretném leszögezni, ez egy nagyon fontos dolog, és a Fidesz ezt számtalanszor megtette sajnos. Az elmúlt időben persze nyilván, amikor a Stoltenberg úr itt van, akkor Orbán is máshogy beszél. Igen. Vagy éppenséggel Gulyás Gergely maga mondja le sajtótájékoztatón kérdésre, hogy ha Lengyelországot megtámadja Oroszország, akkor a Fidesz magyar katonákat fog oda vezényelni háborúba, akár meghalni is. Ezt Gulyás Gergely mondta ki. Tehát a magyar kormány igenis, bármikor parancsra azonnal küldene katonákat meghalni egy NATO tagországot megvédeni. Ezt a Fidesz mondta, nem én.
Igen.
Jó, tehát ezt szögezzük le, és ez a NATO-val kapcsolatos kötelezettségünk. Nem NATO tagországnak a védelmére természetesen nincs ilyen kötelezettség, és Ukrajna nem NATO tagország. Ezt is nagyon fontos tudni. Meg azt is nagyon fontos tudni, hogy nem katonákat nem fognak soha besorozni, kiküldeni hadseregbe, és a többi. Tehát a Fidesz ezt is jótékonyan vagy hazug aljas módon elhallgatta, hogy annak idején, amikor ezzel riogatta a magyarokat, hogy majd mennek a háborúba és mind meghalnak, hát elnézést, nem is katonák. Nincsenek is kiképezve, nincsenek is fegyverek, amit a kezükbe adjanak. Tehát magyarul ez egy teljes képlenség volt, de a Fidesz propagandát ez nem zavarta. És akkor a harmadik aspektus, Ukrajnáról beszéljünk egy szót. Tehát Magyarországnak azért is támadta két évvel ezelőtt, amikor elmondtam, egyébként nem a saját szavaim voltak, egyetértettem én magam is, Vezlik Lárka. A NATO volt főparancsnok, amerikai tábornok, nyugalmazott tábornok mondta azt nekünk egy beszélgetésnél, hogy higgyük el, hogy az ukránok valójában Magyarországot is védik akkor, amikor a vérszomjas, háborús, bűnös tömeggyilkos Putyintól védik Magyarországot is. Ugyanis, hogyha Ukrajnát lerohanná Putyin, akkor nem kérdéses, hogy a következő áldozatai között ott van Magyarország is. Putyin megfogalmazta, hogy számára mekkora hiba az, hogy annak idején a Szovjetuniót feloszlatták, hogy a Varsói Szerződés tagállamit orosz szovjet megszállás alatt lévő tagországait elengedte Oroszország, és hogy igenis úgy gondolja, hogy a NATO-nak ki kell vonulni Magyarországról, és a többi NATO tagállamból, a keleti tagállamokból, és hogy az most is orosz érdekszféra kell, hogy legyen, tehát ő el akarja foglalni Magyarországot, Lengyelországot, a Baltikumot, Romániát, stb. Nem kérdéses, hogy ha ő Ukrajnát lerohanná, ahol már, hát, akkor alsó beszélésként is azt mondom, hogy legalább 400 ezer orosz katona meghalt. Tessék elképzelni ezt a saját nemzetét ilyen számban legyilkoló Putyin, hogy ez mekkora háborús bűnös érült. Legalább 400 ezer orosz és legalább 400-500 ezer ukrán meghalt. Tehát tessék elképzelni, hogy ilyen tömeggyilkos záhonynál a magyar határokhoz jut, és kifejezi azt a vágyát, hogy foglaljuk el rá, de Orbán Viktor nem úgy ismerjük, mint aki Putyinnak ellen tud mondani. Tehát óriási, valóban egzisztenciális fenyegetés lenne Magyarországra, hogyha Ukrajna elveszne. Úgyhogy ebből a szempontból nagyon örülhetünk annak, hogy Orbán Viktor megszavazta Ukrajnának a fegyverszállítást, Orbán Viktor megszavazta Ukrajnának a társult uniós tagságának a kezdeményezését, és Orbán Viktor megszavazta a 40 milliárd eurós uniós támogatást, a anyagi támogatást is Ukrajnának, miközben itthon azzal a kampányolt, hogy ezt ő meg fogja vétózni, azt hazudta, hogy meg fogja vétózni. Nagy szerencsénk, hogy Orbán Viktor nem vétózta meg.
Nagyon érdekes és fontos kiegészítő és ismétlő, ismételésre alkalmas és fontos ismételendő dolgokat mondott el Márki-Zay Péter nekünk, és örülök, hogy van Magyarországon olyan polgármester, aki a nemzetközi helyzettel aktívan foglalkozik. Remélem, hogy a félreértés tisztázódott, ami a gátlástalanságot illeti Orbán
részéről. Mindig biztos lehet, én mindig kiálltam akár a zsidóság, akár a cigányság, akár a homoszexuális kisebbségnek az egyenjogúsága és a szeretetteljes megvédése mellett. Tehát soha félreérthető nem lehet az, hogy ha...
Hát ez az, hogy ne legyen félre. Ez a legfontosabb, hogy nehogy félreérthetőek legyünk. Köszönöm önnek, jó hétvégét kívánok. Minden jót.
Minden jót kívánok én is, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat, kellemes hétvégét mindenkinek.
Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármestere volt az utolsó vendég ebben a műsorban. Elköszönök a hallgatóimtól Szabó Csilla, Túri Luj és Bencsik Gyula nevében. A viszonthallásra.
Önök a Klubrádió Európai Uniós magazinját hallották.